szerencsejátékos ez két helyzetben nem tudja abba hagyni a játékot, akkor, amikor nyer, meg akkor, amikor veszít. És ez így viccesen hangzik, de hogy nem az, tényleg erről van szó. Tehát, hogy vagy azt mondja, hogy nyerő szérián van, nem hagyom abba, és játszik addig, amíg elkezd veszíteni, és amikor veszít, akkor meg azt mondja, hogy ez most egy pech széria, de még visszanyerem azt, amit elvesztettem, addig nem hagyom el a terepet. Tehát, amíg játszani tud, nem tudja abba hagyni, amíg tud még kölcsön kérni, bármilyen forráshoz nyúlni, addig nem hagyja abba.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Törzsd velünk, a Függőség Podcast. Én Kovács András Péter vagyok. Ahogy már megszokhattuk, itt ül jobbomon az örökké mosolygó Dés Enikő, Hoffmann Katalin klinikai szakpszichológus kalauzol minket az egyes témákba ma is, és ő ajánlotta nekünk következő vendégünket, egykori mentorát, hogyha jól tudom, használhatjuk ezt a szót, Demetrovics Zsolt klinikai szakpszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézet egyetemi tanára. És hát az addiktológiának szerintem a magyarországi egyik legnagyobb Atya úristen, használhatjuk ezt a kifejezést. Zsolttal tavaly már volt egy próbálkozás, csak Zsolt a Gibraltári Egyetemen is nagyon fontos tisztséget tölt be, és Zoomon próbálkoztunk, és kezdő podcasterként nem igazán sikerült összehoznom minőségére azt a beszélgetést, ezt pótoljuk itt most be, úgyhogy akkor az egyes viselkedés függőségek között ezért nem szerepelt a szerencsejáték függőség, de most erről fogunk beszélgetni. Köszöntünk téged, Zsolt.
Köszönöm, én is a meghívást, sziasztok.
Amit eddig megtanultunk a függőségekről, az ugye az, hogy valaki egy kontrollvesztett állapotba kerül, tehát, hogy elindul egy tevékenységgel vagy szerrel, ami neki örömet okoz, és ami úgy érzi, hogy valami űrt betölt az életében, és hogy végre valami, amit ellenőrzés alatt tud tartani, aztán egyszer csak fordul a kocka, és az az adott szer vagy viselkedés fogja kontrollálni őt. És azt hiszem, hogy a szerencsejáték legalábbis hollywoodi filmek, meg különböző Dostojevszki művek alapján tipikusan ezt a képzetet ébreszti az emberben, ezt a fajta kontrollvesztettséget és fékevesztettséget. Itt is ugye nehéz gondolom meghúzni a függőség határát. Hol kezdődik a szerencsejáték esetében?
Ezt a bizonyos határt, azt nehéz ilyen élesen meghúzni. Egyébként ebben is fejlődtek a diagnosztikus rendszerek, és nem annyira ezt a mindent vagy semmi típusú gondolkodást folytatják, hanem azt mondja, hogy lehet a használat zavara enyhe, vagy közepes mértékű, vagy súlyos. Ez egyébként ugyanígy van a szerhasználati függőségeknél is, tehát ugyanaz a modell, a diagnosztikus kritériumok picit mások, egyébként nem nagyon mások, és ami nagy változás volt még az elmúlt években, hogy a korábban impulzuskontroll zavarként kategorizált szerencsejáték probléma, ami azt jelenti, hogy azok között, a zavarok között volt diagnosztizálva, vagy csoportosítva, amelyeknek a fő kulcs jellemzője az volt, hogy valamilyen impulzusnak, késztetésnek nem tudok ellenállni, ez persze elég ismerős, mert a droghasználat és az alkoholhasználat is ilyen, de mégis ez egy külön csoport. Ha egyébként ide olyan betegségek tartoztak, vagy zavarok tartoznak ide, mint a pirománia, vagy a kleptománia klasszikusan, de átkerült most a szerencsejáték probléma, átkerült a függőségekhez. Sok minden mondom, csak a kérdésre nem válaszoltam.
Egy-két nagyon hívószó elhangzott például az alkoholval összehasonlítás, hiszen ugye az alkoholnál is van a szociális rekreációs használat, ahogy ezt Katától már megtanultam, ugye amikor összejövünk és kocintunk egy pezsivel, és a szerencsejátéknál is van az, amikor Marika néni bemegy a postára és vesz egy kaparós sorsjegyet. Viszont én valahol azt hallottam, hogy bár ezt egy viselkedési függőségnek tekintjük, valójában itt is szerről van szó, csak a szert a saját agyunk állítja elő dopamin formájában. Csak a jutalom reményében, vagy annak az izgalomnak a reményében kattanunk rá, amit a különböző vegyületek okoznak az agyunknak.
Így van, tehát tüneti szinten nagyon hasonló tüneteket mutat az alkoholfüggő személy, a heroinfüggő, vagy a szerencsejáték függő. A kiváltókokban is sok hasonlóságot látunk. Ezekre is mutattak a kutatások, de azt is látjuk ma már, ez mondjuk ezek frissebb fejlemények, hogy az agyi mechanizmusok szintjén is nagyon hasonló dolgok történnek. Ebben valóban a kulcs szerepet az a bizonyos központi jutalmazó rendszer játsza az agyban, ami valóban egy dopamin vezérelt központ alapvetően, és arról szól, vagy az a működésének a kulcspontja valóban, hogy azt fejezi ki, hogy jól, tehát ha ez ott aktiválódik, akkor ugye jól érezzük magunkat. Ez azért fontos, mert ha ez valami pozitív jelzést ad a számunkra, akkor az azt jelenti, hogy ismételni akarjuk azt a viselkedést. Valóban ezt a legkülönbözőbb szerek, attól függetlenül, hogy van specifikus hatása is az alkoholnak, a heroinnak, a kokainnak, tehát hogy ezek másképp is hatnak, de az közös bennük, hogy gyakorlatilag minden ilyen addikciót okozó szer, az közvetve, közvetlenül így vagy úgy, de stimulálja ezt a rendszer, de stimulálja az evés is, stimulálja az intimitás, a szexualitás és a játék is, az izgalom is adott esetben, tehát hogy ilyen értelemben mindenféle olyan viselkedés, ami elvileg a túlélésünket, vagy az egyed, vagy a fennmaradását szolgálja, de aztán ugye úgy alakult különböző dolgok miatt, hogy vannak persze olyan jelek, amik becsapják ezt a rendszer, ugye a drogok is ilyenek. A szerencsejáték is nyilván egy ponton túl. Tehát a kockázat azért van ezekben, és nem véletlen, hogy egyébként a viselkedési addikciók, amik elég sokfélék, de azok, amik a legtöbb problémával járnak, vagy amik a leginkább problematikusak, azok azért azok, amik valamilyen alapvető szükségletünkhöz kapcsolódnak, és ennek megfelelően közvetlen kapcsolatban vannak ezzel a jutalmazó rendszerrel. Evés, szexualitás, játék alapvetően. Ugye, mert valóban az történik, hogy ezek stimulálják ezt.
És akkor egy szerencse játék függő karrier is azzal kezdődik, hogy az illető hiány szenved ezekben a jutalmakban, és ezt a jutalmat, vagy ezt a hiányt játékkal pótolja?
Az feltételezhető egyrészről, hogy azok a személyek, akik a függőségre hajlamosabbak, nekik nem teljesen jól működik ez a jutalmazó rendszer. Tehát egy optimális, vagy a megszokott mértékű jutalom, az a számukra nem nyújt kielégülést. Tehát ez feltételezhető alkoholnál, drogoknál, szerencsejátéknál is. Tehát az történik, hogy plusz ingert keresnek ezek a személyek, legyen az akár valamilyen külső szer, vagy játék, vagy evés, vagy szexualitás. Tehát, hogy folyamatosan ingerelnem kell a rendszert, mert nincs az a megnyugvási pont, tehát nincs az, hogy megeszem a vacsorát, és azt mondom, hogy köszönöm, most jó. Illetve van egy tanulási mechanizmus, tehát hogy ez a pozitív megerősítés, ez a viselkedést elővia. Kérdés, hogy mi más van. Tehát, hogy nem, ezért van az, hogy ezért nem mindenkiből lesz alkoholista, és nem mindenkiből lesz szerencsejátékfüggő. Egyrészt azért, mert ez a központi idegrendszeri struktúra is másképp reagál, meg azért, mert sok kérdés, hogy mi minden más van. Tehát, hogyha én nekem az a dopamin rendszer ingerelhető sok minden mással, tehát egy komplex örömforrás bázison élek, hogy úgy mondjam, tehát hogy vannak olyan kapcsolataim, olyan munkám, hobbim, stb., ami kvázi boldoggá tesz, és elégedetté, akkor lehet, hogy belefér a szerencsejáték is, meg belefér valamilyen szerhasználat is alkalmattán, de nem fog kizárólagos szerephez jutni.
És ugye azt mondjuk, hogy nem is a függő találja meg a szerét, hanem a szer találja meg a függőt, hogy miért pont a játék csap le a függőre?
Benne van az is, hogyha ebben egyáltalán játék valami olyan nyitottságot, vagy arra van olyan nyitottsága van a személyek. Benne lehet az is, hogy ez egy alapvetően szocializált viselkedésforma. Óvatosan mondom, mondjuk nyilván mindenképp, mint a heroin, vagy bizonyos drogok. Ugyanakkor azért mondom óvatosan, mert közben azért egy nagyon erősen stigmatizált viselkedésről van szó, nem mindig vagyunk ebben ennek tudatában.
És itt mondjuk a pénznek, vagy a szocioekonomiai státusznak mekkora a szerepe van?
A szerencsejátékban a pénz az kulcsfontosságú, tehát hogy nyilván a dolog formálisan legalábbis a körül forog. Valójában ugye persze a pénz egy közvetett szerepet játszik, mert ugye ez az izgalom részét, tehát hogy onnantól lesz a dolognak tétje. A pénzhez való viszony az, ami meghatározó. Több mindenről egyszerűen másképp gondolkodik, hogy másképp jár az agya a szerencsejáték problémával élő személynek. Eleve az, hogy a szerencsejátékot azt egy pénzkereset forrásként fogja föl, tehát ugye ez megkülönbözteti attól a bizonyos szociális rekreációs játéktól. Tehát a szociális rekreációs játék az alkohol használathoz hasonlóan, az ugye azt jelenti, hogy azt mondja, hogy ma nem operába megyek, és nem moziba, vagy színházba, vagy a Duma színházba, hanem ma arra költöm a pénzemet, és ez fontos, arra költöm a pénzemet, hogy elmegyek kaszinóba, vagy valamilyen szerint. És akkor azt mondja, hogy erre van 5 vagy 10 ezer forintom, és akkor elmegyek, és ezt eljátszom praktikusan. Ugye az ember ritkán jön ki nyereménye. A szerencsejáték függő soha, de hogy az egyéb játékos sem, de az egyébként ő ki tud jönni akár nyereménnyel, de hogy azzal megy be, hogy akár ez most az a pénz, amivel ha enélkül jön ki, akkor jól szórakozott. Igen. És
én ezt csináltam, hogy bementem kaszinóba 5000 forinttal, és akkor játszadoztam, hogy a pirosra, a feketére, a párosra, a páratlanra, néha visszajött egy kicsi, néha elment egy kicsi, és egy ilyen másfél órát el lehetett vele így bíbelődni.
Igazából másfél... András miatt igen. Csináljuk ezt az egészet.
És akkor másfél óra után meguntam, és maradt még 1000 forintom, és azt mondtam, tök jó volt. Ennyi. Tehát, hogy egy ilyen jó kis szórakozás, és ezen a ponton megállsz, és kijössz.
Az is egyébként, hogyha azt mondod, hogy van erre 5000 forintod, de nem tudod megállni, elvisz a lendület, és még elköltesz 2000-et, és vagy 5000-et, és akkor ott azt mondod, na most már azért tényleg elég, számoljunk, itt van a hónap fele még hátra van, és kijön az ember, és akkor azt végig gondolja, hogy oké, akkor ez most 5000 mínusz, hogy fogom ezt visszaspórolni. Teljesen rendben van. Ugye a szerencsejátékos, egyrészt nem jön ki, a szerencsejátékos az két helyzetben nem tudja abba hagyni a játékot, akkor, amikor nyer, meg akkor, amikor veszít, és ez így viccesen hangzik, de hogy nem az, tényleg erről van szó. Tehát, hogy vagy azt mondja, hogy nyerő szérián van, nem hagyom abba, és játszik addig, amíg elkezd veszíteni, és amikor veszít, akkor meg azt mondja, hogy ez most egy pek széria, de még visszanyerem azt, amit elvesztettem, addig nem hagyom el a terepet. Tehát, amíg játszani tud, nem tudja abba hagyni, amíg tud még kölcsönkérni, bármilyen forráshoz nyúlni, addig nem hagyja abba. És ahonnan elkezdtük, hogy a pénzhez a viszony, viszont abban van egy ilyen személyes és egy alapvetően narcisztikus viszony is, bár ilyen furcsán hangzik, talán elsőtett, hogyha nyer, az egy természetes dolog. Ugye gyakran él a szerencsejátékos azzal feltevéssel, hogy ő neki van egy szisztémája, ő tudja, hogy kell, és ezt akkor is, hogyha teljesen véletlen játékot játszik, tehát a lottóról is sokan meg van győződve, hogy ők ismerik a stratégiát. Ugye, aki nem problémás szerencsejátékos, az nem gondol ilyet. De hogy ennek megfelelően a nyeresség, az egy természetes élmény. Tehát, hogy az tulajdonképp az, ami oké. A veszteség pedig egy hiba a rendszerben, ami egyébként meg egy narcisztikus sérelem is. Pontosan azért azt gondolom, hogy én tudom, hogy kell, és nyernem kéne. Tehát, hogy tulajdonképp azt egy sérelemként éli meg, hibaként éli meg, és hogy ezért azt gondolom, hogy akkor azt tudok tovább menni, visszanyerni a pénzt, és ez az, amit a veszteség hajszolásának hívunk, ami egy vége láthatatlan folyamat. A kölcsön kap, azt nyereségként könyveli el. Tehát ez egy nagyon érdekes, ez nem kölcsön, az akkor az egy, az a, és hogy az elkönyvelésben is másképp, tehát hogy önmagában a hajlamos kiszűrni az ember a veszteségeket, tehát hogy azokat sokkal könnyebben elfelejti, nem maradnak meg az emlékezetében. Tehát, hogy egyszerűen van tényleg egy olyan gondolkodási torzítás, hiba ezekben a folyamatokban, ami borzasztó nehézé teszi hát tulajdonképpen a szembenézést, vagy egyáltalán a problémát.
És a kölcsönt sem a bajok enyhítésére használja, hanem azt mondja, hogy hát ezt megforgatom egy kicsit, ezt a pénzt, és akkor amit nyerek belőle, abból esetleg betömködöm a lyukakat, de hát nem fog nyerni, és akkor ezzel még tovább.
Nekem az jut eszembe mindig, és tudom, hogy erről már beszéltünk egyszer, hogy olyan érzésem van ettől az egésztől, mint hogyha a veszteség és a nyereségnek a demarkációján libegnének, vagy billegnének abban a bizonytalanságban, amiben soha nem lehet tudni, hogy azt elveszíti, vagy megnyeri. És van egy ilyen lebegtetett állapot, ami számomra izgalmas ebben az egészben, és nem feltétlen érzem azt, és ezt most én tényleg laikusként mondom, de hogy nem feltétlen érzem azt, hogy azért megy be, hogy nyerjen, hanem azért, hogy veszítsen, és ezzel azt mondhassa, hogy látjátok, hogy ilyen szar az élet. Tehát, hogy igazolja a vesztesége az ő világról alkotott véleményét.
Két dolog is eszembe jut arra, amit mondasz. Az első az, hogy azt mondtuk, vagy olyan óvatosan mondtuk, hogy azért nem biztos, hogy csak vagy olyan direkt módon a pénzről szól, és hogy ilyen értelemben ez a határon mozgás, az pont az a feszültség, ami végül is az egész dolgot hajtja. Tehát, hogy nyilván ezért mondtam, hogy a pénz az ez egy közvetett szerepet betölt, de hogy az egész az, hogy ott van az a feszültség, az izgalom. Azt mondja, tehát amikor szerencsejátékos megkérdez, mit érez, amikor fölteszi a fizetését, akkor ugyanolyan szavakkal számol be az élményről, mint a heroinista, vagy a kokainista. A végső céle mögött az, hogy viszont megszűnik minden más, ugye ugyanúgy, mint a megint csak a szerhasználatnál is. Tehát, hogy végső soron ez a határon mozgás, ez a bizonytalanság, ez az izgalom azt szolgálja, hogy ne a konfliktusom, a feszültségemmel, a párkapcsolati problémámmal, a főnökkel, a beosztottal, a mit tudom én, mivel foglalkozzak, hanem mindez eltűnik, és ezt kiszorítja az az aktuális izgalom és feszültség, amit a játék vagy bármi más okoz. A veszteség az pedig szintén ide tartozik, ugye az ennek egy specifikusabb része, és van olyan elmélet, a pszichodinamikus elméletek azok erősen ebbe az irányba gondolkoznak, hogy tulajdonképp a szerencsejáték az egy alapvető veszteség élménynek, egy traumának az ismételt újra játszása, és hogy ilyen értemben valóban ezt a veszteséget, ezt a traumát keresi tudattalanul a játékos, és hogy ugyanez egy negatív élmény, de hogy mégis ennek az újraélését azt keresi adott esetben.
És van-e ahhoz bármilyen köze annak, hogy a játék maga az egy gyerekkorban megtanult folyamat?
Annyiból van jelentősége, hogy amiről beszélünk az elején, hogy egy alapélmény, alapszükséglet, igen. Ami...
Mint ahogy az evés is, meg a, tehát hogy
és milyen érdekes, hogy alapvetően
megerősítő, vagy
hogy normális jutalom esetben is, ugye, tehát ha gyerekekről beszélünk, akik játszanak, ott is a játék jutalma önmaga, és a játéknak nincs célja. Gyakorlatilag a szerencsejátéknál is ugyanerről van szó, hogy végső soron be van lebegtetve ugyan a pénznyeremény, de a függőnek maga a jutalom, vagy amit ettől az egésztől kap, az végső soron mégis maga a játék és az érzés.
Igen. Igen, ott van viszont a különbség, hogy ugye elszakad a társas jellegétől, és elszakad nyilván attól a funkciójától is, hogy ugye azért a gyerekkori játéknak, meg a felnőttkori játéknak ugye nem véletlen egy alapszükséglet, mert nagyon fontos funkciója van, ugye funkciói vannak, tehát ugye nem csak eleve a készségeinket a játékon keresztül fejlesztjük, és különösen a szociális készségeinket, tehát hogy annak ugye ott van egy nagyon, nagyon erős társas vonatkozása, beleértve azt, hogy hogyan kezelem azt, hogy nyerek, meg veszítek, hogyan kezelem az agressziót, a dominanciát, vagy az, hogyha éppen elnyomnak. Tehát, hogy ezeket ugye a társas játékokon keresztül tudjuk gyakorolni gyerekkorunktól, és aztán akkor, ha minden jól megy, akkor felnőtt korban már.
És ez is érdekes, amit mondtál, Zsolt, hogy úgy nincs meg a társas jelleg, és a szerencsejátékra talán hatványozottan érvényes, ami amúgy is a többi ilyen kontrollvesztett viselkedésre, hogy izolál, hogy elveszed a társas kapcsolataidat, hiszen itt óhatatlanul mindenféle titkokba kényszerülsz. Tehát, és ezt mondják is, hogy nagyon nehezen észrevehető a szerencsejáték függőséget, csak akkor veszed észre, amikor már nagyon nagy a baj. Ha minden este bódultan jön haza a férjed, azt azért észreveszed. De azt, hogy eljátszotta a nyaralót, azt lehet, hogy csak nyáron, amikor mennétek nyaralni. De most de tényleg.
Igen.
És hogy micsoda magány van ezekben az emberekben?
Maga a konkrét probléma az sokszor nem látszik. Nyilván, hogyha amúgy működik egy rendszer, egy párkapcsolat, vagy egy családi, akkor elvileg észleli az ember, hogy észlelheti azt, hogy valami nem oké, de nehéz, mert ugye azért ezek nem egyik pillanatra másikra vannak a változások, és hát rugalmasak is vagyunk, hál' Istennek, a családok is rugalmasak, és hogy ahogy fokozatosan történnek a dolgok, ahhoz hozzászokunk. Tehát, hogyha ki is derül, hogy van egy veszteség, jó, hát akkor ez történt, megbeszéljük, nagyobb szünet, aztán újra. Tehát, hogy az egésznek van egy folyamata, amíg fölépül maga a függőség, és hogy ehhez a személy maga is hozzászokik, egyre több minden fér bele, ugye, tehát hogy egyre hát nagyobb hazugságok, egyre nagyobb titkok, egyre nagyobb
kölcsönök,
eladások és kölcsönök, de hogy ez van a családtagok részéről is, tehát hogy egyre, ugye a normalitás képét azt fönn akarja tartani az ember magában is, és a család is. Hát arra törekszünk, hogy a legvégsőkig azt mondjuk, hogy hát igen, vannak bajok, de azért alapvetően minden rendben van. És ezt nem csak a függő személy mondja, hanem a család is, aki egyébként így vagy úgy, de hát a rendszer és a probléma része, tehát nem teljesen elkülöníthető amúgy sem.
Uh-huh. És akkor a család részéről mi az egészséges hozzáállás? Már az elejétől, már ahogy sejtjük, hogy valami probléma van.
Hogyha érzékelt a probléma, segítséget kell kérni. Szóval, hogy ezek nem azok a problémák, amiket egyedül megküzd az ember maga, vagy a család maga. Szóval, hogy ebben nem tud okos lenni a függő személy sem, és a család sem, mert borzasztóan benne van a rendszerben, akár része a probléma a kialakulásának, de a fennmaradásának is, tehát hogy segítséget kell kérni, nagyon nehéz ebben megtalálni azt, hogy mi az a támogatás, amit meg kell adni a szenvedélybetegnek, és mik azok a határok, amiket meg kell húzni. Ezt nyilván még bonyolítja azt, hogy egy párkapcsolatról van szó, egy gyerekekről van szó, milyen az anyagi együttélés, tehát hogy sok minden színezheti és bonyolíthatja a képet, de hogy hát vannak borzasztó praktikus szempontok néha, tehát hogy azért itt iszonyat pénzekről Igen. van szó, gyerekekről, szülőkről, meg házakról, meg, tehát hogy nem egyszerűen kezelhető dolog, és hogy az egész átszőve nagyon sok ugye dinamikával, meg pszichológiai vonatkozással, akár sok éves, sok évtizedes történetekkel. Szakemberhez kell fordulni, tehát hogy ez nem az. Tehát, hogy persze azt mondja a játékos maga, hogy jó, ez most felfogtam, megértettem, megváltozom, rendben lesz, utolsó alkalom volt, őszintén mondja. Tehát, hogy és ezért el is hiszi neki a család egyszer, ötször, tízszer, százszor, mert valóban, amikor azt mondja, akkor az egy belülről jövő. Ugye, amikor azt mondtuk, hogy az impulzuskontroll zavarokhoz tartozott korábban a szerencsejáték probléma, azok is jellemző, ugye ez az impulzuskontroll zavar, mondtuk, hogy elvesztem a kontrollt egy adott viselkedési szándék, vagy egy impulzus fölött. Ugye ez van a kleptománnál is, vagy a pirománnál. Csak a analógia kedvéért, ugye a kleptomán nem azért lop el valamit, mert szüksége van rá, és nem is azért, mert meg akar károsítani valakit, és a pirománsom sem azért gyújt fel valamit, mert kárt akar okozni, vagy ki akarja fejezni politikai, vagy ideológiai nézeteit, vagy tiltakozni. Azért egy legyőzhetetlen kényszert érez arra, hogy ezt megtegye, és megtesz, és utána megbánja, őszintén, bocsánat, van a kleptomán, hogy akkor bukik le, amikor visszalopja azt, amit ellopott. Tehát, hogy ez nem egy alapvetően, van kapcsolat, de nem egy alapvetően pszichopátiás működés, tehát nem arról van szó, hogy másban akarok kárt tenni, vagy eredendően gonosz és ártó szándékú lennék, hanem van egy készletés, amikor nem tudok ellenállni szerencsejátékosan, és ezért van az, hogy őszinte a megbánás, őszinte az elszánás, amikor mondja a játékos, akkor el is hisz. Ez nem jelenti ezt, hogy meg tudja tenni, mert ott van az a betegség, ami ott van. Tehát, hogy ez nem döntés, ez nem akaraterő. Ugye, és ez nem fontos, ezért is mondjuk mindig a szakembert, mert ugye a közgondolkodás az, hogy ez tulajdonképp akaraterő kérdése.
Igen, meg kell emberelnie magát.
Igen. Nem tudja megemberelni. Ha meg tudná emberelni magát, akkor megemberelni magát. Ez egy betegség, ugyanolyan betegség, mint más mentális zavarok, vagy testi zavarok, ezeket sem. Nyilván kell hozzá, tehát ez nem egy felmentés jelent, tehát nem azt jelenti, hogy oké, nem, beteg vagyok, viszlát akkor.
És a család részéről például jó ötlet mindig betömögetni ezeket az adósságokat?
Nem jó ötlet. Van egy olyan hibás tapasztalat, nem ritkán nyilván gyerekkorból származóan, hogy a tetteimnek nincs következménye. Tehát, hogy amíg én azt élem meg, hogy elvesztem a pénzt, és ez megoldódik, mondom, az ugye nem, az nem kölcsön lesz, az nem támogatás, az akkor nyereség. Tulajdonképp jól kezeltem a helyzetet. Hát ugye játszottam, jól éreztem, elvesztettem, és még sincs probléma. Mi itt a gond? Nem. Tehát a következmények azok vannak, amíg az oda nem jut el az ember, hogy ő tesz valamit, annak következményei vannak ránézve, és ezzel neki kell valamit kezdenie, addig nincs igazából gyógyulás.
És akkor itt is igaz az, hogy van ez a rock bottom, ez a mélypont, ahova el kell jutnia a függőnek, és szembe kell nézni azzal, hogy mit tett nem csak magával, hanem adott esetben a családjával, amiben meg nyilván a családnak annyiban együtt kell működnie, hogy ezt a mélypontot nekik anyagilag is be kell nyelniük.
Hát nem feltétlen ők nyelik be, meg az, hogy ez a mélypont, ez kinél hol van, azért ez nagyon különböző. Meg hogy, tehát tényleg, hogy ez sok milliókat kell eljátszani, meg a balatoni nyaralót, meg a családodat, meg mindent, vagy van akinél már az, hogy már kétszer annyit játszok el egy hónapban, mint a fizetésem, igen. És már vagy, ott van nekem
ott. A bevásárlás, a számboríték.
De hogy igen, tehát ilyen szempontból is szerintem fontos ez a szakemberi segítségkérés, amit Zsolt mond már, hogy a családok általában segíteni akarnak, tehát ez egy alapvető hozzáállásunk, hogy persze segítenek akarunk, csak a jó segítés módját kell megtalálni, és maguktól nagyon ritkán szokták tudni a családok, hogy mivel segítenek valóban a függőnek, és nem asszisztálnak ahhoz, hogy fennmaradjon ez a ez a függőség, és pont amit mondasz, hogy mindig betömködöm, illetve megmentem a függőt a cselekedeteinek a következményeitől, az a pont, hogy fenntartja a rendszert, tehát látszólag segíteni akarok, valójában csak ahhoz járulok hozzá, hogy ő minél tovább tudjon benne maradni egy ilyenfajta működésben, tehát hogy ehhez fontos szokott lenni a szakembernek a szempontja, főleg, hogy idézőjelben józan parasztilag sokszor mást gondolunk segítségnek. Ja igen, mentsük meg, meg fizessük ki az adósságot, meg tartozik a maffiának, meg stb. Stb. Jajaj. Mert hát szóval az se ritka, hogy ilyen szintű problémák vannak, vagy nem tudom. Nekem is volt olyan kliens, aki már 16 évesen mondjuk nagyon-nagyon sok millió forintos adósságot halmozott fel, és valóban mindenkinek is tartozott, akinek nem kellett volna. Összefutottunk 10 évvel később, 27-8 évesen még mindig azt az adósságot törlesztette, amit felhalmozott magának serdülőként. Szóval egy ilyen szempontból sem mindegy, hogy mikor kap valaki segítséget, vagy meddig asszisztálunk a folyamat, az mennyire tud mélyre menni. Mert ugye mondta Zsolt, hogy hosszú idő, mire kialakul a függőség, de azért olyan szempontból meg tud ez rapidabb lenni, hogy mennyire komoly károkat okoz. Nem már, mint akár anyagilag is, vagy hány évre kaszáltad el magad előre.
Mm-hmm. Igen. Meg a másik, ugye számos függőséghez hasonlít annyiban, hogy a környezetedre, a szeretteidre gyakorolt hatás az ugyanaz, hogy téged elvesztenek, kapnak helyette egy rakás problémát, nem vagy elérhető a gyerekeinek, nem vagy elérhető a családodnak, hiába vagy ott testben, lélekben, máshol vagy. Ugyanakkor például mondhatjuk azt, hogy mondjuk egészségkárosító hatása nincs, vagy például ahogy a drog büntetendő, mondjuk az, hogy eljátszod a nyaralót, az nem büntetendő. Ugyanakkor itt is vannak egészségügyi kockázatok, mert beszéltem kaszinó tulajdonossal, és mondta, hogy ideig a rekord az 26 óra játékgépezés volt egy kliensnél, vagy egy látogatónál, és az alatt csak ezeket a szarokat itta, meg azt a chipset ette, ami ott elérhető volt, meg azért egészségügyileg az is kockázatot jelent, ha tényleg rossz embernek tartozol, és egyszer csak kis súly nélkül találod magad. Másrészt pedig a kriminalizáció tekintetében nagyon könnyen találhatod magad olyan helyzetben is, hogy csaláson vagy sikasztáson érnek. Tehát ilyen is történt ismerősi körben, hogy a cégének a számlájáról a pénzügyes egyszer csak elutalt valahova 200 ezer forintot, és nem lehetett tudni, hogy mi történt, és aztán bevallott a hétfőn, hogy mi a helyzet.
Szóval úgy vettem észre, hogy azt mondtad először, hogy nem annyira van, és egészségügyi meg jogi kockázat, aztán szépen visszatérte oda, hogy van. Én ennél sokkal súlyosabban, vagy élesen volt, ugyanolyan komoly egészségügyi és jogi problémáknak más természetűek, de hát így van. Tehát az, hogy sikkasztás, az, hogy lopás, az, hogy a legkülönbözőbb illegális cselekmények, amikből pénz van, szinte alapsz, hogy ezek abszolút reális kockázatok, adott esetben sokkal komolyabb bűncselekmények tudnak itt felmerülni, mint ami a szerhasználathoz kapcsolódóan megjelenik, de mindegy, mások, de hogy abszolút. Egészségügyi károsító hatás, csak pusztán az öngyilkossággal való együttjárás nagyon-nagyon magas, de depresszió, szorongás, és hát a szomatikus következmények a vérnyomástól, és mindenféle, tehát szívérendszeri betegségekkel, és a többivel kapcsolatban nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Tehát nem könnyen gondolnánk azt, hogy itt van drog használat, és ott olyan evidens, hogy a drog bekerül a szervezetbe, és mindenféle rondaságot csinál. Nem akarom mondani, hogy ez nem így van, mert egyrészt így van, de hogy mondjuk a heroinnál is, és nagyon sok drognál azért ennek az ártalomnak egy jelentős részét a heroin használó életmód okozza. Tehát, hogy a drognál, tehát, hogy nem, de most nem is ez a része érdekes a dolognak, hanem hogy attól, hogy nem kerül be a szervezetbe drog, attól még nagyon csúnya dolgok tudnak történni, és történnek is a szervezetben. Tehát amiről az elején beszélünk, hogy ott a agyban a jutalmazó központ, az lám nem csak heroinnal, meg kokainnal lehet azt aktiválni, ugyanígy, tehát hogy a testünkkel minden, ami történik, arra nem csak a külső kémiai anyagok hatnak, hanem minden, amit csinálunk. Tehát az, ahogy itt beszélgettünk, az is ugye a agyunkban is mindenfélét csinál, de a testünk többi részében is mindenfélét csinál. Tehát hogy és akkor annak van egy ilyen direktebb része, amit mondasz, hogy valóban ott ül 26 órát, nem eszik, nem alszik, nem, és hogy ez abszolút része a dolognak, tehát hogy vannak ezek a közvetlen dolgok, amik az alvás, evés-ivás kapcsán, és ott van ehhez kapcsolódóan, hogy egyébként a szerhasználatnak, tehát az alkohol és droghasználatnak az együttjárása a szerencsejátékkal szintén nagyon magas. Tehát, hogy az is egy közvetlen ok, és ehhez kapcsolódóan pedig tényleg minden más, akár még egyszer testi következmények, de akár szorongásos hangulatzavarok és sajnos az öngyilkosság sokszoros a kockázata a teljes populációhoz képest. Az egyik legnagyobb probléma. Ez az, amiért a viselkedési addikciókról általában, meg a szerencsejátékról is jó és fontos ebben a kontextusban beszélni, hogy van egy ilyen alapgond, ami teljesen természetes, egy ilyen alapgondolkodás, hogy igazán azért az ott, ha valami bekerül a szervezetbe, az kell ahhoz, hogy nagy baj legyen, de nem kell ahhoz, hogy nagy baj legyen, hogy szer legyen. És fordítva is, bár most nem erről beszélünk, nem a szerhasználatnál sem az a legnagyobb baj, hogy bekerül a szervezetbe.
Jó lenne szerintem árnyalni valahogy. Beszéltünk a két végletről, a kapról, aki 5000 forintnál meg tud állni a kaszinóba, meg annál, akit a maffia üldöz, meg a nem tudom, hogy a kettő között, tehát hol kezdjen el gyanakodni valaki magára, vagy a hozzátartozójára, hogy ott az már kilépett ebből, ahogy mondtad is, hogy van enyhe, közepes, meg súlyos szerhasználati zavar, vagy hát...
Igen, ez az, amire nem válaszoltam az elején.
Hogy ezt egy picit így tünetileg ezt árnyalod, meg engem az is érdekel, hogy mennyire elterjedt ez a probléma, amiről beszélünk, mennyire, súlyos, igen, meg mennyire rejtőzködő a populáció, meg jövünk-e fel mi nők ebben is, mint ahogy egy csomó minden másban, vagy még mindig a pasik, az uralkodók.
Ez elhangzott, hogy sokszor mélyre vagy nagyon mélyre kell menni ahhoz, hogy változás legyen, vagy nyitott legyen a személy, vagy a család a változás, és ez sajnos így van, de hát valójában nyilván az ideális az lenne, hogyha már a legelső jeleknél megtörténne az a szakemberkeresés. Tehát, hogy az valójában ott könnyebb lehet még beavatkozni. Ugye kevesebb az ártalom, nem is a közvetlen következmények, hanem egyszerűen a belecsúszás szintjén. Nyilván ez az, amire egyébként ritkán van esély sajnos, de lehet, hogy lehetne, ha erre jobban odafigyel, vagy egy nagyobb tudatosságunk van a problémával kapcsolatban. Ha most a saját, vagy a használó, vagy a játékos szemszögéből nézzük, akkor az, hogyha én azon kapom magamat, hogy eltitkolom a szerencsejátékkal kapcsolatos bármit, hogy mennyit, mikor, miért, egyértelműen probléma van. Az, hogyha elkezdek gondolatban azzal foglalkozni, hogy mikor fogok tudni legközelebb játszani, hogyha a veszteség után azt gondolom, hogy akkor ezt vissza kell nyernem, egyértelműen nincs mind gondolkodni tovább. Egyáltalán megjelenik bármilyen mértékű sóvárgás, de megjelenik az, hogy elmek játszani, és elveszítem a kontrollt, és nem állok meg, nem hogy az 5000-nél, de hogy a következőtnél, és a következőtnél egyértelmű. Kérdés, a nehézség az, hogy ezt ritkán látja be ezen a szinten az ember, és mivel őszinte az a bizonyos megbánás, hogyha ez kiderül otthon, és meg tudja a párom, a szülőm, a családom, a gyerekem, akkor is hajlamos azt hinni, hogy igen, ez egy izolált, egyszeri alkalom volt, vagy még a másodiknál is, de hogy valójában az történik, hogy akkor a századiknál is elhiszi még ezt az ember magának is, meg a másiknak is. Ugye itt nehéz, hogy tudok okosakat mondani, csak ugye nyilván az, amikor épp hazajön az ember férje, felesége, hogy elvesztette 8-án az egész havi fizetést, az nem az a pillanat szokott lenni, amikor az ember higgadtan okosan végig gondolja, hogy miket hallott egy podcastban, vagy leül utána néz a szakirodalomnak, majd reagál. De hát De hát valójában azt az egyensúlyt kell ebben megtalálni, ahol sem nem hibáztatom, sem nem fogadom el azt, hogy ez történt. Nyilván a problémát igen, tehát hogy az embert azt elfogadom, azt, hogy ez a játék van vele, azt meg nem, abban a segítséget kell kérni. De mondom, tényleg, és ugye ez nem kell, tehát hogyha a játékos nem partner, akkor nem kell ő ahhoz, hogy én elmenjek segítséget kérni hozzátartozóként. Tehát, hogy az két külön probléma. Tehát neki van egy szerencsejáték problémája, nekem meg van egy problémám, hogy van egy szerencsejátékos hozzátartozóm. Tehát, hogy én nem abban fogok segítséget kérni, hogy gyógyítsa meg valaki az én szerencsejátékos páromat, hanem abban, hogy segítsen nekem kezelni azt, hogy az én párom szerencsejáték függő. El lehet menni együtt is nyilván, és hogy az külön jó, ha mindenki partner ebben, de nem, akkor a hozzátartozónak kell. Az egy teljesen téves gondolat, hogy én nekem ezzel nincs dolgom, uh-huh. csak a
mint ahogy az is téves gondolat, hogy te majd megmented őt.
És... Az is egy téves gondolat. Tehát, hogy az biztos, hogy nem sikerül. Tehát, hogy ez az, ami 100-ból 100-szor nem sikerül, ezt egész. Ez kevés dolgok, tényleg a maga a tudomány olyan általában nem is szeretik a médiában, hogyha a szakember vagy kutató nyilatkozik, mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát, ha innen nézzük, így van, és itt tényleg ugye ezek a dolgok borzasztó összetettek, de hogy itt mégis azt merem ebben mondani, hogy a 100-szor 100 alkalommal nem működik. Megjegyzem, ez az a probléma szemben mondjuk a sokszor a szerhasználati problémákkal, ahol teljesen logikus az első pillanattól egy jogásznak a bevonása, mert hogy egyszerűen ott vannak kőket. Tehát ugye erről lehet a pszichológiai vonatkozásairól kell a szakemberrel beszélni, de hát hogy ha még van második nyaraló, akkor az közvetlen veszélyben van, azt nem a pszichológus fogja megmenteni. A pszichológus segíthet abban, hogy én meg tudjam tenni azokat a jogi lépéseket, amik úgy tűnnek, minthogyha borzasztó ronda dolog lenne, vagy kizárom a gyerekemet az örökségből, vagy a tekintve, hogy milliókról, 10 milliókról, hatalmas pénzekről van szó, és sok embernek tehát nem csak a játékosnak az egzisztenciájáról, ez is fölmerül. De ez sem megy, tehát azért az alap az a pszichológus, vagy a pszichiáter, az addiktológus, mert hogy ezeket akkor tudom meglépni, akkor tudok racionálisan cselekedni, akár a jogi vonatkozásokban, akár az együttélés szabályban, akár a minden másban, hogyha tudom amúgy, hogy mi ebben a helyes, tehát hogyha bennem összeáll valami kép, és én sem vagyok feltétlen egészséges, vagy nem biztos, hogy független része vagyok ennek a rendszernek.
Annyiszor elhangzott az a segítség, hogy forduljunk segítséghez, hogy tudunk mondani konkrét helyeket, ahová akár a hozzátartozó fordulhat, akár maga a szerencsejáték függő?
Hát... Ugye specifikusan szerencsejátékosokat támogató hely, az kevés van. A Nyírő Gyula kórházban működik az addiktológiai osztályon egy ilyen ellátóhely, tehát hogy oda mindenképp lehet fordulni. Mi az ELTÉ-n működtetünk egy telefon segélyszolgálatot, amit lehet hívni. Jó lenne, ha tudnám most fejből a számot.
Kiírjuk majd a YouTube videó neki.
A Facebookon is fönn van így, hogy ELTÉ szerencsejáték segélyszolgálat, meg a ELTÉ pedagógiai és pszichológiai kar honlapján is fent van, és ott pont abban is adnak tanácsot a kollégák, hogy hova lehet fordulni, de egyébként is hívhatják játékosok is, meg hozzátartozók is, de hogy
És van csoport, is, ugye a Gamblers Anonymous.
Így van.
Ugyanúgy van a 12 lépéses.
Igen.
Tehát, hogy játékfüggőknek és szerencsejátékfüggőknek is működik ugyanaz a 12 lépéses program, mint az alkoholistáknak és a szerhasználóknak, amiről egyébként már az előző évadban volt külön adás, úgyhogy ott bátran bárki megkeresheti, visszakeresheti azt az adást, nagyjából ugyanarra lehet számítani szerencsejátékfüggőknél is, és nagyobb segítség egy szerencsejátékfüggőnek, ha egy másik gyógyulófélben lévő függő segít rajta? Tehát ez az anonim csoport. Ez egy
bonyolult kérdés, nyitsz ki ezzel, de egyébként...
Fogadjunk, hogy igen.
Hát igen, sokan azt mondják, de igen, ez egy külön epizód témája tud lenni, a felépülő tud-e jobban segíteni, vagy a kvázi professzionális szakember, vagy a kettő az egyben. De hogy igen, szóval sokan meg abszolút azt gondolom, hogy az is egy fontos láb tud lenni, hogy akkor menjen el önsegítő csoportba is. Meg hát nem feltétlenül csak specifikus segítséget lehet kérni, tehát alapvetően, ahol addiktológiai ellátással foglalkoznak, ott lehet fordulni az összes ilyen ellátó helyhez.
Igen, ezt akartam mondani, és hogy nem kell specifikus, tehát hogy az nem magában olyan nagy dráma, hogy mondjam, hogy nem sok ilyen specifikus ellátója van, de nem kell. Tehát, hogy egy pszichológushoz, pszichiáterhez, pláne addiktológushoz lehet fordulni. Tehát, hogy nem csak a szerencsejáték specialista az, aki hozzá tud egy ilyen problémához nyúlni, sőt, szóval egész nyugodtan.
Az még van a Szerencsejáték ZRT-nek a honlapján régen az ember nagyon kitartóan kutakodott, akkor alul megtalált egy ilyen maradjon játék nevű. Az még mindig van?
Uh-huh. Igen.
Az kiket céloz, és ott milyen, hát, mert ott is még hasznos infókat lehet találni, szerintem hozzátartozóknak is, meg érintetteknek is.
Abszolút, igen. Tehát szerintem azt is érdemes megnézni, meg egyébként egyáltalán nyilván az interneten is sok mindent találni, magyarul is, meg nyilván angolul pláne, tehát hogyha valakinél lesz fölmerül, vagy hozzátartozón, akkor azért lehet tájékozódni, de egy ponton érdemes segítséget kérni közvetlenül szakembertől, tehát hogy tényleg az ember azt gondolja, hogy ő megoldja, de hogy nem olyan egyszerű.
Ezeknek a segítségkérési lehetőségeknek a pontosításával fogunk haladni, mire ez az adásműsorba kerül, és megtaláljátok majd a kimondható.hu-n a podcastunk menüfüle alatt, csak úgy, mint minden egyéb hasznos információt, ami az epizódhoz kapcsolódik.
Mennyire elterjedt ez a probléma? Van-e bármi szám, vagy mérhetőség?
Hát problémás, hogy amiatt a függőségi szintnek tekintünk, az a teljes populációban általában 1-2% körül van. Van, ahol kevesebb, 0,5, van, ahol egy picit talán több. Ami fontos, meg amit kérdeztél is, hogy valóban vannak változások, tehát hogy ami egy jelentős változás az utóbbi években, 1-2 évtizedben, az az online játéknak a megjelenése, ami nagyon átalakította azért az egész szerencsejáték piacot és a szerencsejáték problémát is. Jelentősen, ugye az online játékban különösen nagy szerepet kapott, vagy kap a sportfogadás, ami viszont behozta új populációként a fiatalokat, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatalokat is, akik korábban nem annyira voltak érintve ebben a problémában, és ettől függetlenül, meg nem annyira a sportfogadásnál, de az egyéb online játékoknál is a nők részvétele szintén nőtt. Már azt is tudjuk, hogy rejtette, hogy a nőknél még stigmatizáltabb a szerencsejáték, meg sok más addikció, mint a férfiaknál, tehát nem csak az arról van, hogy egyszerűen kevesebben vannak, hanem viszont rejtettebben, és kevésbé kérnek segítséget, és egyébként sokszor maga az addikció pedig hát legalább annyira, vagy akár még egy súlyosabb karriert fut be, tehát hogy nagyon nem szabad elfelejtkezni a női szerencsejátékról, de mondom, a fiatalokra is oda kell figyelni, és hát hogy ezekre az új formákra különösen, amiknek sok tekintetben azért az addikciós potenciája is más. Tehát, hogy most a sportfogadásban azért megjelenik egy csomó. Ugye ezt tudjuk, nem akarok már új fejezetet nyitni, itt szinte befejeztük, de hogy azért a különböző játékok azok nagyon különböző mértékben tudnak problémát jelenteni, és nyilván minden olyan, ami azonnali, ahol közvetlenül bele tudok nyúlni, ahol emelni tudom a tétet, ezek plusz kockázatot jelentenek. Na most ugye a Totó annó, ami az volt, hogy kitöltötted, várta egy hetet hasonlóan, mint a Lottóhoz, az ugye most úgy néz ki adott esetben a sportfogadásban, hogy, hát, hogy a meccs közben tudok fogadni. Plusz ott van az, hogy ez veled van a mobiltelefonodon éjjel-nappal, állandóan elérhető, szóval ezért nem ugyanaz, mint kimenni a lóversenyre, vagy annak idején a várni, hogy akkor mi lesz a meccsekkel vasárnap délután.
És még két dolgot hadd hozzak be, amire nem tekintünk szerencsejátékként, laikusként pedig, az egyik a tőzsde, a másik a kriptovaluta. Tehát, hogy ugyanolyan bajok lesznek, és ugyanúgy recsennek meg családok, és ugyanúgy gondolod azt, hogy jó, ezt most elbuktam, de majd visszajön a tőzsdén is, meg ha ilyen kriptovalutázásba kezdesz.
Igen. Kevés kutatáson róla, de így van, tehát hogy ez abszolút ide tartozik. És akkor, ha még harmadikként megemlíthetjük a videójátékokba rejtett szerencsejátékot, igen, aminek egy külön problematikája, hogy ugye ez viszont a nagy részt a 18 év alatti egyébként a szerencsejátéktól legalábbis formálisan eltiltott gyerekeket, serdülőket érinti, tehát az ilyen lootboxok kinyitogatása, ahol ugye nem van pénz, mondjuk a nyerességben nem, de még akár az is beváltható, de hogy a probléma, vagy leginkább ami ezzel kapcsolatosan fölmerül, hogy ez mennyire készít fel, vagy mennyire vetít előre egy plusz kockázatot később a szerencsejátékban ezzel kapcsolatosan. Nem mondom, hogy egyértelmű eredmények vannak, de elég logikusan felmerül, és vannak olyan adatok, amik arra utalnak, hogy azért ez nem szerencsés. Most túl azon, hogy aktuálisan sem szerencsés, tehát végül is itt szerencsejáték kerül becsempészésre a videójátékokba egy korhatár alatti korosztálynak, de hogy az egy külön kérdés, hogy ez a jövőre nézve milyen kockázatot jelent.
Tehát, hogyha hozzátartozunk nem is kaszinóba jár, hanem csak simán ül a telefonja előtt, vagy azt mondja, hogy ő most éppen a család pénzét próbálja befektetni legális körülmények között részvényekbe, azért akkor is figyeljünk, és legyünk részen, és nem mindig a kaszinó a legveszélyesebb hely. A kimondható.hu-n meg fogjátok találni azokat a linkeket és elérhetőségeket, amelyeket itt említettünk. Nagyon szépen köszönjük Demetrovics Zsoltnak, hogy
én
itt volt
köszönöm
velünk, és tágította érdeklődésünk horizontját. Köszönöm szépen Hoffmann Katának és Dés Enikőnek is. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.